Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast, és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Adhatunk-e tanácsot? Szabad-e egyáltalán tanácsot adni párkapcsolati kérdésekben? Ez a mai adásunk témája, és az az apropó, ami miatt ez felmerült, hogy elég sok párkapcsolattal foglalkozó oldalon, cikkben ugye szerepel az, hogy hát a tanácsadás az nem egy megfelelő műfaj, alapvetően az embereket rá kell vezetni a saját személyes igazságukra, alapvetően pszichológiailag ennek nincsen relevanciája, hogy valakinek megmondjuk, hogy mit csináljon, vagy konkrét tanácsot adjunk. Én egy picit ezt másképp gondolom, de szerintem érdemes megnézni kifejezetten akár segítő szakmai szempontból, hogy van-e relevanciája a tanácsadásnak és tanácsok adásának, akár párkapcsolatokkal kapcsolatosan egy-egy ülésen.
Nagyon érdekes, mert ugye a magyar nyelv tanácsadásnak hívja, az angol, az amerikai, az counselingnek, ami inkább a konzultációt jelenti. Uh-huh. A konzultáció, hogyha valakinek van diplomája, az tudja, hogy amikor a diplomamunkájáról konzultál, az nem egy tanácsadás, hanem egyfajta olyan egyenrangú beszélgetés, amiben egy nálam picit képzettebb ember, vagy jóval képzettebb ember, az megpróbál nekem segíteni abban, igen, hogy hogyan fogom tudni én ezt jól csinálni.
Abszolút.
Tehát, hogyha ezt konzultációnak nevezzük, akkor azt gondolom, hogy igenis van jelentősége, és van haszna, és van relevanciája. Amikor abból indulunk ki, hogy mindenki képes, és az Rogerszék elmélete volt, és nagyon így van, hogy mindenki képes az önismeret alapú fejlődésre, van, aki jobban, van, aki kevésbé. Az nagy kérdés, hogy az önismeret alapú fejlődés alatt én mit értek. Én azt gondolom, hogy a magyar gyakorlat nagyon gyakran inkább a felelősséget kerüli el. Ha én nem mondok semmit konkrétan, akkor az nem számon kérhető rajtam.
Igen, és akkor itt most beszélünk alapvetően pszichológiai és egyéb segítő szakmai praxisokról, ahol a hírekből is, meg hát személyes emberekkel való beszélgetésben azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok segítő szakmabeli konkrétan kerüli azt, hogy így bármilyen módon nagyon konkrétumot mondjon az ügyfelének. Akár azt is kerüli, hogy valamilyen módon átláthatóan bemutassa azt, hogy ő mondjuk egy-egy történettel kapcsolatosan mit érez, szinte elvárásnak van tekintve bizonyos helyeken, hogy ő egyfajta fa arccal üljön, és egy rezenéstelen arccal hallgassa végig akár nagyon súlyos történeteket, vagy nagyon komoly traumákat is.
Azt szerintem egy nagyon rossz értelmezése annak, hogy én érzelmileg nem vonódhatok be. Igenis be fogok vonódni érzelmileg. Amikor valaki mesél nekem a fájdalmáról, a veszteségéről.
Vagy éppen arról, hogy mondjuk, hogy párkapcsolatában milyen csúnyan bántak vele, vagy adott esetben bántalmazták, akár csak verbálisan.
Azzal igenis együtt tudok érezni, és együtt fogok érezni. Ha én ezt megpróbálom elfolytani, nem kimutatni az együttérzésemet, akkor én sértem a köztünk lévő kapcsolatot. Mert úgy csinálok, mintha valami nem történne meg. Ez a bizalmat sérti. Azt gondolom, hogy a profizmus az nem az, hogy én elrejtem az érzelmeimet, hanem az érzelmeim ellenére, vagy amellett képes vagyok professzionálisan viselkedni. Tudom azt, hogy ilyen, ebben az esetben mi lenne a célra vezető. Nem az a célra vezető, hogy én hümmögök és farccal nézek rá. Igenis együtt fogok vele érezni, igenis be fogok vonódni érzelmileg, és igenis meg tudom tartani azt a távolságot, amiben én segíteni tudok neki.
Igen, és hát, hogy ráadásul akkor egy picit külső nézetet is tudok adni arra, hogy egy picit eltávolodva a problémától, ez egy picit távolabbról hogyan néz ki. Tehát ezt kell, vagy praktikus, mindenképpen egy segítő szakembernek szerintem behoznia ezt a látáspontot abba a térbe, azzal együtt, hogy természetesen, hogyha egy olyan történetet mesélnek el neki, ami fájdalmas, ami egyébként az ügyfél számára egyébként megrázó, arra igenis jogunk van, és hát lehetőségünk is van, hogy reagáljunk, és ezt mondjuk, hogy ez nehéz. És ez őszintén nem egy farccal, nem egy ilyen szokásos, nem tudom én, hümögéssel reagálva, szinte érzéketlenül, mint akik még emlékeznek rá a 80-as években a videóra alánarált magyar nyelven. Igen, értem, ez nagyon megrázó, hanem valóban érzelmeket kifejezve megteheti valaki, aki a tanácsadó vagy segítő szerepben ül.
És azt gondolom, hogy mindemellett, hogy valaki érzelmileg igenis be fog vonódni, és ezt fölvállalja, amellett ott van az, hogy tud jól segíteni. Az, hogy én konkrét megoldásokat tudok nyújtani, az nem azért van, mert én okosabb vagyok, hanem azért, mert van egy rálátásom arra, hogy arra a problémára milyen megoldások léteznek. A picit áll a szőr a hátamon, amikor valaki azt mondja, hogy fejben dől el minden. Uh-huh. Mert való igaz, hogy a döntéseim azok fejben születnek. De én nem tudom megváltoztatni akár a kapcsolatomat, akár a kapcsolatomról való gondolkodást, akár a saját gondolkozásomat a viselkedésem megváltoztatása nélkül. A fejben dől el, az azt jelenti, hogy eldöntöm, hogy én ezt akarom. Eldöntöm például azt, hogy ezt a kapcsolatot akarom.
Igen.
A legelső dolog, amit meg szoktam kérdezni pároktól, amikor jönnek, mi a céljuk? Mit akarnak? Akarják-e ezt a kapcsolatot megjavítani? Akarják-e ezt a kapcsolatot? Ez a döntés, ha megvan, akkor lehet haladni. Akkor lehet előre menni, mert meg fogjuk találni azokat a megoldásokat, amivel ez a kapcsolat rendbehozható. De hogyha nincsen ilyen igény, vagy az egyik fél részéről nincsen igény, hanem csak, hogy hát megpróbáljuk. A megpróbálni, az halál.
Igen. Illetve hát ugye ezek gyakorlatilag egyenlő a nem döntéssel. Hogyha valaki azt mondja, hogy hát nem is tudom, tehát itt azért ugye nagyon sok gyakran találkozunk akár úgy ügyfelekkel kapcsolatosan, hogy eljönnek és azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit szeretnék csinálni ezzel a kapcsolattal. Nem tudom, hogy mit kezdjek ezekkel a dolgokkal. Hát ezzel kapcsolatosan szoktál általában mondani valamit.
Az, hogy akkor dönts el.
Hát vagy hogy valószínűleg, aki már így teszi fel a kérdést, annak általában van belül egy döntés erről a dologról, csak egyszerűen megerősítést akar a döntéséhez. Tehát nagyon ritka eset az, hogy valaki valóban nem döntött el. Valójában belül tudja, hogy ez az amiben van, az egy szar. Valójában tudja, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Gyakorlatilag eszközöket próbál találni magának, de meg valamiképpen mentségeket.
Igazolást,
és hát ebből nagyon sokszor ugye az van, hogyha ezt egy ilyen hümögéssel kezeli az ember, vagy hát csak egy ilyen, tehát remek támogató közeket lehet tartani arrahoz, hogy az emberek elodázzák hosszú-hosszú időkre a döntéseket, gyakorlatilag benne maradjanak egy egyre inkább tarthatatlanabb állapotban.
Nem igen lehet olyan tanácsot adni, amit a másik idegennek érez magától és megcsinál.
Uh-huh.
Tehát ez meg a másik fele. Hogyha az belefér az ő repertoáriába, akkor meg fogja próbálni.
Uh-huh.
Ha nem fér bele a repertoáriába, akkor valószínűleg nem fogja megpróbálni. Uh-huh. Tehát hiába adok egy olyan tanácsot valakinek. És volt, amikor már előfordult testképpel, saját magáról alkotott vélekedéssel kapcsolatban, javasoltam, hogy menjen el nudista strandra. És van, akinek ez nem fér bele. Tehát hiába javaslok én olyan dolgot, ami lehet, hogy segítene, ő nem fogja megtenni, mert tőle idegen. És van egy nagyon fontos dolog, ami szerintem félreviszi ezt a történetet. Az emberek általában azt kérdezik maguktól, jó-e ez nekem? Nem tudjuk, hogy mi a jó nekünk. A legtöbb esetben, amiről azt gondoljuk, hogy jó nekünk, az konzervál egy állapotot.
Uh-huh.
Ha azt kérdezem, hogy ez hasznos-e nekem, az fog engem előre vinni. Robert Waldinger, akit én nagyon szeretek, és ugye a Harvardnak a pszichológusa, ő írja a könyvében egyébként, hogy ő megcsinálja az egyetemi hallgatókkal azt, hogy amikor jönnek be az egyetemre, akkor azt kéri tőlük, a csoport egyik felétől, hogy beszélgessen azokkal az emberekkel, akikkel együtt ül a metrón, a buszon, és ne a podcasteket hallgassa, vagy merüljön el a telefonjába. És 3 hét után megkérdezi őket, hogy ki érzi jobban magát. És azok érzik jobban magukat, akik kapcsolatot teremtettek a másik emberrel, és elkezdtek beszélgetni. Miközben magától ezt nem tenni. Tehát nem arról van szó, hogy ő tudja, hogy neki mi a jó, hanem arról van szó, hogy ő tudja, hogy valamit ő megszokott, ő azt szereti csinálni, és abból ő nem akar kilépni. Ha kap egy olyan információt, hogy ez hasznos lesz, hogy ez meg fogja változtatni azt, hogy ő hogyan érzi magát, és ő valóban eldönti azt, hogy ő ezt szeretné csinálni, akkor ez jól fog működni. Nem azonnal.
Hát igen, és ugye, ha például a különböző terápiás módszerek közül ugye a kognitív viselkedés terápiának is egy jelentős része hasonló dologra épül, hogy egyszerűen a viselkedéssel kapcsolatosan aktívan energiát kell beletenni, hogy egy csomó mindenre visszahasson az aktív viselkedés, vagy új szokásoknak a felvétele.
Erre meg Stephen Hayes, az elfogadás és elkötelezés terápiának az atya volt az, aki azt mondta, hogy lehet, hogy a gondolkozásomat nem tudom megváltoztatni. Lehet, hogy ott ülök a terápiás térben, és azt érzem, hogy minden összenyomódott körülöttem, és az egész világ egy szar. De tudom azt kérni, aki ott van ütő velem szemben, hogy akkor emelje fel a kezét. És rá fog jönni arra, hogy a gondolatait nem tudja irányítani. Nagyon sok esetben. De a viselkedését igen. Meg tudom azt változtatni, hogy miképpen viselkedek, és ezáltal egyébként visszanyerem az önmagam feletti kontrollt, és tudok változtatni azon, hogy mit cselekszem, és a cselekedeteim vissza fognak hatni, ugye ez az általad is említett három Beck-féle kognitív viselkedés, de vissza fog hatni arra, hogy én miképpen gondolkozom. Önmagában a gondolkozás nem változtatható meg, cselekedetek által változtatható meg. Igen. És ezért lehet tanácsot adni, ezért lehet konzultálni, mert az, amit eddig csináltam, az elvezetett oda, ahol most vagyok. Hogy a kedvenc idézetem Pandacsoki Boborjántól, hogy ahova jöttem, ott vagyok. Én vagyok ott, én jöttem idáig azáltal, hogy olyan dolgokat tettem, amik ide hoztak. Azok ide vezetnek. Tehát más dolgokat kell tegyek, más dolgokat kell csináljak, és nincs benne a repertoáromban, nincs benne az eszköztáramban, hogy én más csináljak. Amikor elmegyek segítséget kérni, akkor én azt várom, hogy kapjak olyan információt, hogy mit kellene másképp tegyek ahhoz, hogy máshova érjek.
Igen, tehát nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Természetesen az, hogy az embert segíti egy szakember abban, hogy bizonyos felismeréseket eljusson, hogy megértsen bizonyos összefüggéseket, hogy miért tartok itt, miért érzem ezt, miért nyomódnak benne a gombok, de ez egy pont. Ezen túl viszont, hogy ezek a dolgok aktívan változzanak, ahhoz új szempontokat, új lehetőségeket, új irányokat praktikus tanulni. És hát itt az a kérdés, ezekhez viszont mind olyan kategóriák, amiket szerintem a köznyelv tanácsadásnak is tekinthet. Ezek konkrét tanácsok lehetnek, milyen eszközökkel, milyen módon lehet változtatni azokon az érzéseken, azokon a helyzeteken, egyéb dolgokon. De visszatérve ugye az alapkérdésre, hogy párkapcsolati kérdésekkel, krízisekkel, egyebekkel kapcsolatosan szabad-e, lehetséges-e szakemberként tanácsot adni? Mondhatom-e azt az ügyfélemnek, hogy hát jó, hát uram, ezzel a kapcsolatból szabaduljon, amilyen gyorsan csak lehet. Hölgyem, ez így nagyon gáz, ami önnel történik. Maga is tudja, hogy ez így nem jó. Nyilván nem ebben a formában, de szabad-e valamilyen módon konkrét tanácsokat adni embereknek? És érdemes-e ráadásul?
Én itt pedig Bacs Krisztát szeretném idézni, akit én nagyon kedvelek és nagyon tisztelek. És neki volt fél évvel, egy évvel ezelőtt előadása, és a YouTube-on rá lehet keresni, mert fent van. És ő pont azt mondta, hogy amikor én egy bántalmazó kapcsolattal találkozom, egy érzelmileg bántalmazó kapcsolattal találkozom egy pár terápia vagy pár kapcsolati tanácsadás során, akkor igenis nekem figyelmeztetni kell azt a felet, aki bántalmazott, hogy ő milyen kapcsolatban van. Azért, mert nem biztos, hogy látja.
Tehát abban a felismerésben kell mindenképpen segítenem, hogy kimondjuk, hogy ez a kapcsolat akár lelkileg, verbálisan, fizikailag nyilván az könnyen felismerhető, akár anyagi szempontból, akár teljesen izoláció szempontjából bántalmazó valaki számára, és pontosan tudja, hogy miért érzi mondjuk adott esetben szűkülőnek azt a teret, miért érzi egyre jobban tehetetlennek magát, miért érzi egyre rosszabban magát a bőrében. Ezt egyfajta módon diagnosztizálva vagy kimondva és személyessé téve mindenképpen fontos lehet, hogy egy segítő szakember segítsen a másiknak ennek a felismerésében. Az a kérdés, hogy hogyan lehet tovább vinni ezeket a dolgokat, mondhatja ez valaki, hogy itt viszont lépnie kéne a másiknak.
Nekem nem dolgom elmondani, hogy mit csináljam. Nekem dolgom elmondani azt, hogy én mit látok. És nekem tudnom kell fölvállalni azt, hogy kimondjam, amit látok. Nem maszatolhatok. Ha én azt látom, hogy valaki egy olyan kapcsolatban van, ahol elkezd megsemmisülni, ahol elkezd beszűkülni, ahol elkezd rosszul érezni magát, ahol a másik olyan mondatokat, szavakat használ, úgy viselkedik vele, ami miatt ő egy érzelmi bántalmazásban attól szenved, és én ezt fölismerem, akkor nekem igenis föl kell vállalnom annak a felelősségét, hogy ezt fölismertem, és elmondjam azt, hogy ő ezzel mit kezd. Az az ő dolga.
És nyilván ezzel kapcsolatosan is lehet eszközöket javasolni, irányokat fölvázolni, elmondani, hogy egyébként milyen lehetőségei lehetnek, amiket nem biztos, hogy abban a beszűkült állapotban képes átlátni. Lehet nyilván erőforrásokat erősíteni, hogy nagyobb energiája legyen adott esetben felelősségteljes döntéseket meghozni, de nyilván bizonyos szinten nem lehet belenyúlni másnak az életébe. Azt viszont, hogy konkrétan lássa azt, hogy miben van, azt, hogy lássa, hogy neki milyen erőforrásai vannak, azt, hogy milyen lehetőségei vannak, azt, hogy adott esetben kicsit kívülről is képes legyen rálátni azokra a folyamatokra, azokra a helyzetekre, amik akár esetleg fizikailag is megbetegítik, hiszen nagyon sokszor ilyenekkel is találkozunk, ahol már akut módon újra és újra visszatérnek nagyon durva betegségek, nagyon durva fájdalmak, nagyon durva fizikai tünetek is, akár egy rossz döntésképtelen állapotból, azzal mindenképpen lehet, és szerintem fontos is segíteni mondjuk egy ügyfelet.
Itt van a kérdés, hogy ezt hogyan teszed? Mert meg lehet nekem a felismerésem. És az, hogy én ezt megosztom vele, az mindig egyénfüggő, hogy hogyan lehet vele megosztani. Van, akit valóban rá kell vezetni arra, hogy miben van. Van, akinek érdemes nyitottan, nyitott kérdésben föltenni, hogy mit gondol ő erről. És van, akinek meg direkten el kell mondani. Ez annyira szituáció, kapcsolat és személyfüggő, hogy erre nincs egyértelmű tanács. Az viszont van, hogy szóval, hogy én látok valamit, abban nekem felelősségem van, hogy igenis változtassak rajta. Szóval, amit te is mondasz, hogy egy bántalmazó kapcsolatban élni, az fizikailag is megbetegít. Akkor azt mondani magamnak, hogy én nem szólhatok bele egy másik ember életébe, az a saját felelősségemnek a nagyvonalú figyelmen kívül hagyása. És hogyha már neveket említettünk, akkor megboldogult Szilágyi Vilmost szeretném én idehozni, akit nagyon sokat tanultam, és annak idején ő azt mondta nekem, hogy ha én erre nem vagyok képes, akkor ne csináljam. Tehát legyek annyira biztos a saját tudásomban, hogyha látom, hogy valaki ilyentől szenved, akkor igenis tudjam azt mondani, hogy ön ettől szenved. Igen, ez egy szakmai felelősségvállalás.
Igen. Ezzel együtt ugye másik azért tévút lehet, és ezzel is hallom, és itt elsősorban nem komolyabb végzettséggel rendelkező szakemberekkel kapcsolatosan, hanem inkább némi önjelölt segítőkkel kapcsolatosan, akik ugye abban a nagyszerű állapotban vannak, amikor eljön hozzájuk egy ügyfél, beszél mondjuk a párkapcsolati házasságával hasonló kapcsolatos problémákkal, és elkezdik a nem jelenlévő partnert diagnosztizálni. Különböző címkéket aggatni rá. Ja, hát kedves asszonyom, ennek a férje narcisztikus. Ja, hát, uram, ebben az esetben, ja, hát igen, hát akinek ilyen borderline személyiségű barátnője van, az ne csodálkozzon. Tehát azért itt nagyon fontos ugye az megjegyezni, hogy mi általában, ha segítő beszélgetésben vagyunk, akkor az ügyféllel dolgozunk. Az ügyfél élményeink keresztül ugye látjunk, felvázolhatunk egy képet, kapunk egy képet egy partnerről, egy párkapcsolatban, és nyilván most itt nem egy páros ülésről beszélünk, de egy másik embert, aki nincsen jelen, a nyomain keresztül, vagy azon keresztül, ahogy mesélnek róla diagnosztizálni, az egy roppant veszélyes, és szerintem kifejezetten zsákutca.
Én azt gondolom, hogy diagnosztizálni zsákutca. A DSM, amiről beszélünk, és ami alapján diagnosztizálnak, nagyon-nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ez egy katonai kézikönyvben jött létre. És pont most futtattak le egy olyan vizsgálatot, aminek az lett az eredménye, hogy a DSM alapján...
Oldjuk fel a rövidítést.
Ez a mentális betegségek osztályozásának a kézikönyve.
Igen, és ez egy amerikai, kézikönyv, amiben úgymond...
Ez alapján határozzák meg a diagnózisokat. És megcsinálták azt a kutatást, hogy vajon hány diagnózis lehet fölállítani ez alapján, a kézikönyv alapján, és több milliót. És megint csak akkor visszaidézve Stephen Hayes-t, akinek majd, ha gondolják, akkor becsatoljuk az ő cikkét erről. Aki tőle én megtanultam azt, hogy nem diagnosztizálunk azért, mert ő is ezt mondja, hogy az a diagnosztikai kézikönyv, amelyik több millió diagnózist tesz lehetővé, az nem diagnosztikai kézikönyv. Bárkire, bármi ráaggatható. És ezért nem is használjuk itt ezeket a kifejezéseket, ezért nem azt tudjuk mondani, hogy van egy ilyen jelleg. Nem tudom, hogy a másiknak van-e személyiségzavara, aki nem ül ott. Nem tudom, hogy ez egy narcisztikus jellegű, borderline jellegű, tök mindegy, hogy milyen. Azt látom, hogy az a hatás, amit elért, az egy érzelmi bántalmazás. És nekem nem azzal van dolgom, hogy ő milyen. Nem kell nekem sem diagnosztizálni, sem címkével felaggatni, sem semmit tegyek vele, mert nem az a lényeg, hogy ő milyen, hanem az a hatás, amit ő elért, annál az embernél, aki ott ül velem szemben, engem az érdekel.
És ezzel kell, és ezzel praktikus segítőként dolgozni, ezzel lehet hatékonyan dolgozni, hogy az ügyfélnek az élményeivel, a megéléseivel, a sérüléseivel tudunk valamit kezdeni, amennyiben az egy kifejezetten veszélyes irányba viszi el az életét, vagy negatív irányba viszi az életét, akkor lehet érdemes új eszközöket adni arra, hogy itt képes legyen változtatni, képes legyen olyan irányba fordítani az életét, amiből jobb minőségű teljes életet élhet.
És a konkrét javaslatokra visszatérve, Gottmanék abszolút konkrét javaslatokat fogalmaznak meg egy párkapcsolat rendbetételére. Mm. Nagyon konkrétat, különböző szituációkra beleértve. Ott eléggé kötött protokoll alapján az van, hogy ha én ezt látom, akkor nekem ezt kell tudni javasolni annak a párnak. Tehát ott nem arról van szó, hogy én maszatolok, konkrét cselekvési terveket dolgozunk ki, és ezeket a beavatkozásokat kell elvégezni ahhoz, hogy ez a kapcsolat javuljon. Tehát ott messze nem arról van szó, hogy ezek választható dolgok lennének. Nagyon nagy probléma az, amikor az emberek azt mondják, hogy most attól lesz jó nekem, attól lesz jó az a kapcsolat, hogy akkor én most elmegyek kávézni. És ezt nem értik, hogy nem ettől lesz. Attól lesz jó a szex közöttünk, hogy most lefekszünk este, és akkor nem nyúlunk egymás nemi szervéhez, hanem csak simogatjuk egymást. Nem ettől lesz. Ez egy folyamat. És ezt kell látni, hogy a folyamat lesz az, amiben én tudok segíteni, és nekem kell a folyamatot kézben tartani ahhoz, hogy ennek az eredménye jó legyen. Ha már valaki megkérdőjelezi azt, hogy egy 8 héten át tartó folyamatban egy heti randinak lesz-e értelme, akkor valószínűleg nem lesz. Azért nem lesz, mert már nem akarja, hogy legyen.
Igen, bár persze itt is ugyanúgy lehet, mint hogyha valakinek azt javasoljuk, hogy minden reggel csináljon meg x darab ilyen és ilyen fizikai gyakorlatot ébredés után. Nyilván az első egy napban, két napban, három napban nem valószínű, hogy olyan hatalmas változásokat fog érezni, azt leszámítva, hogy a francba kívánja, hogy most neki egyébként egy teljesen számára teljesen szokatlan dolgot meg kell csinálnia. Az, hogy erre valaki elköteleződjön, és azt mondja, hogy én hajlandó vagyok ezt csinálni 2 hétig, 3 hétig, 4 hétig, és utána értékelni az eredményét, hogy van-e minőségi változás az életemben, az teljesen jó, és teljesen valid. Semmi baj nincsen azzal, hogyha valakiben ez szkepszis van, csak csinálja, csak kezdje el, mondja azt, hogy ennek a dolognak van egy esélye, és utána egy bizonyos idő után tud vele dolgozni. Ezzel együtt nyilván nincsenek 100%-os módszerek, nincsenek olyan dolgok, amik mindenkinek működnek, ami 10 párból 10-nél működik. Van lehetséges. Vannak olyan módszerek, ami egyéni habitus miatt valamiért valakinek nem lesz. De azért ezek olyan érdemes olyan javaslatokat, olyan flexibilisen, folyamatos utánkövetéssel adni, amiket bizonyos időközönként értékelni kell, és igen, annak az embernek, aki változást szeretne, annak aktívan energiát is bele kell rakni ahhoz, hogy ez a változások létrejöjjenek. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra Podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!